Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend, egészen 11 óráig jövök majd a különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem, azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az európai sertés ágazatot támadta meg Kína, válaszul a kínai elektromos autók importjára kivetett uniós büntetővámokra. Az ázsiai ország dömping ellenes vizsgálatot indított a hét elején az európai sertés húsra, amelynek importja eléri a 6 milliárd dollárt. A kínai gazdaság számára az elektromos autók exportja rendkívül fontos, hiszen a belső piaca ebben a szektorban telített, az európai piacon értékesített autókon pedig jóval nagyobb a nyeresége. Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégájával Péli Nagykata beszélgetett.
Július 4-től 38%-os plafonnal büntető vámot vet ki az Európai Unió a kínai elektromos autókra, és nem sok kellett, megérkezett a kínai válasz méghozzá hétfőn, méghozzá az, hogy dömpingellenes vizsgálatot indít Kína az Európai Unióból importált sertéshússal kapcsolatban. Na most sokan már kereskedelmi háborúról beszélnek, de valójában ez még nem egy büntető viszont válasz, hanem csak egy vizsgálat elindítása. Mi várható tehát ezekben az ügyekben Kína és Európai Unió között?
Próbálnak nyomást gyakorolni az EU-ra, vagy próbálják mutatni azt, hogy mi lehet az az irány, ami a kínai válaszlépéseket majd kijelölheti. Korábban is volt arra példa, hogy az agrártermékeknek a bevitelét büntette Kína, látszólag a más területekkel nem összefüggő lépésekre adott válaszként. Tehát a kínaiaknál ez igazából egy ilyen alkotódási folyamatnak a része, és tudják azt, hogy az agrártermékek termelése, exportja, értékesítés az egy nagyon kiemelt téma politikai szempontból és az Európai Unióban, tehát talán könnyebb itt nyomást gyakorolni, mintsem mondjuk kivetni egy magasabb vámot valamilyen ipari termékre, az valószínűleg kevésbé fáj a választóknak. Szóval nagyjából ez a kínai stratégia, hogy próbál találni a kínai kormány olyan területeket, ahol lehet mutatni, lehet jelezni azt, hogy itt jöhet majd válaszlépés. Egyébként érdekes, hogy ez a sertéshús vámemelés, ez leginkább a spanyolokat érinteni, Spanyolország, Dánia, tehát ők az ilyen nagy sertéshús termelők, nyilván ez egy potenciálisan jelentős tétel, nagyjából 1,5 millió tonna az éves sertéshús import az EU-ból Kína felé.
Tehát ez azt jelenti, hogy Kína megnézi, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek politikailag is erőteljes nyomást tudnak gyakorolni mondjuk az Európai Unió döntéshozó szerveire, és azokat támadja be?
Én azt gondolom, hogy igen, korábban is volt már erre gyakorlat. Teljesen más régiót figyelve, ugye volt egy komoly vita Ausztrália és Kína között, és erre a kínaiak úgy reagáltak, hogy megtiltották az ausztrál bornak a bevételét Kínába, ami óriási problémát okozott az ausztrál bortermelőknél, de igazából az alapproblémával nem volt semmi összefüggésben ez a lépés. Tehát látszik, hogy ez egy nyomásgyakorlási eszköz, Kína és az EU viszonyában is valami ilyet fogunk majd látni.
38%-os az a plafon, amit az Európai Unió vámként az elektromos, kínai elektromos autókra kivet. De vannak olyan számítások, hogy még ezekkel együtt is a kínai elektromos autók ára versenyképes marad az európai piacon.
Készültek erre kalkulációk, és gyakorlatilag van olyan modellje, például a BYD-nek, aki Magyarországon is gyárat tervez építeni, aki gyakorlatilag még ezt a megemelt vámtételt is elbírja, ráadásul ők csak egy kisebb 17%-os vámot, büntetővámot kapnak, tehát összesen 27%-ot fognak majd fizetni, illetve az importőr ennyivel drágábban fogja az autót beszerezni. És ez még mindig egy olyan árszint, ahol nyereségesen lehet Európába autókat elhozni. Minden egyébként a volumentől függ, meg az értékesítési lánc költségeitől. Néhány nagyobb termelő az jobban fog járni ilyen tekintetben, mint a kisebbek. Szerintem koncentrálni fog egyébként a kínai automárkáknak a szegmens Európában, tehát nem lesz annyi forgalmazó, inkább néhány nagy kínai márka fog elterjedni majd Európában. Bár hozzá kell tenni egyébként, hogy azért itt is van a buktató, tehát nem egyértelműen látszik az, hogy a kínai gyártók azok minden piaci szegmensre tudnak tarolni. Nem csak vám kérdés ez, hogy a kínai márkák betörnek az európai piacra.
Visszaüt-e majd ez az intézkedés? Tehát ugye a beszállítási láncoknál érintett jó néhány európai szektor is.
Azért nagyon jelentős az európai autóiparnak a kínai termelése. Tehát az európai márkák ott termelnek, illetve európai beszállítók szállítanak kínai autógyáraknak kínai gyáraikból. Vámokkal nehezebb lenne válaszlépéseket bevezetni Kína számára. Esetlegesen elképzelhető valamilyen egyéb szankció ezekkel a gyártókkal szemben, de én ma úgy látom, hogy igazából nem ez a célja a kínai kormánynak. Elképzelhető egyébként, hogy lesznek megemelt vámok, az korábban felismerült a nagyon motorral gyártott európai autóknak az importjára, ez leginkább a német luxusgyártókat érintené, Mercedes, BMW-t és a Porsche-t. Itt jöhet egy válaszlépés, de az ma nem látszik, hogy egy általános kínai büntetővám bevezetés jönne, vagy akár más szankció az európai autógyártókkal szemben. Szerintem itt is egy ilyen szelektív megoldást fogunk majd látni, mint amit az EU is használ, vagy alkalmaz.
Idehozza ugye a BYD gyárát, vagy az ott előállított termékeket, azért ez nem érinti, hiszen azok nem kínai importnak számítanak.
Ezek igen, itt egy nagy kérdés, hogy a köztes termékek, az alkatrészekre milyen vámtételek lesznek majd érvényesek, és ezt ma igazából nem tudjuk, hogy itt lesz-e valamilyen vámemelés, jelen pillanatban 10%-nál jár ez a vámtétel. Minél nagyobb az Európai Uniós hozzáadott érték, annál kevésbé érinteni majd a BYD-t ez a probléma, és annál inkább megéri az európai gyártás. Én azt gondolom, hogy itt majd egy nagy kérdés, hogy milyen értékláncot fogja telepíteni hozzánk a BYD, de valószínűleg egyébként ez viszonylag komoly lesz, tehát nem csak egy ilyen egyszerű összeszerelő üzem lesz, hanem komolyabb feldolgozás is zajlik majd.
A kínaiaknak egyébként lehet ilyen stratégiája, ezen túl még inkább, hogy európai uniós területekre telepítik ezeket a gyárakat?
Vettek is egyébként gyárat, például Spanyolországban egy másik nagy kínai gyártó, vagy például a Volvo-nál, amelyik kínai tulajdonban van, és az elektromos autóit egyébként Kínában gyártja, onnan hozzák be Európába ezeket, próbálja átépíteni a gyártást az európai üzemekbe, ahol most még hagyományos hajtású autókat gyártanak. Látszik egy ilyen folyamat, egyébként annak idején az ázsiai gyártók is ezt követték, ugye a japánok vagy akár a koreaiak, hogy részben a logisztikai problémákat kiküszöbölendő, részben a vámokat megkezdendő, elkezdték fejleszteni az európai gyártást. Én azt gondolom, hogy a kínaiak esetében is ezeket fogjuk látni.
Kínai belső piac szűkülése eleve sokkal motiváltabbá teszi őket arra, hogy inkább exportra törekedjenek, már ahol ezt engedik.
Az exportnak a nyereségessége jóval nagyobb. A kínai piacon nagyon komoly árverseny alakult ki, és tulajdonképpen azt mondanám, hogy ott nem nagyon lehet nyereséget elérni, csak a legnagyobb gyártóknak. Ennek köszönhetően egyébként egy ilyen konszolidáció is indult, tehát azért néhány gyártó már kezdi abba hagyni a termelést a kisebb cégek közül. Úgyhogy Kína számára utána szállítási költségek nem igazán magasak, tehát mondjuk autóként beszélünk egy ilyen 1500 dollár vagy eurónyi összegről, még mindig megéri, vagy megérni Európába exportálni. Ez most egy picit nehezebb lesz, nem lesz teljesen meggátolva, de nyilván drágább. Valószínűleg a kínai gyártók majd keresnek azért más piacokat is. Nagyon kezd feltörni például a kínai autóexport Brazília vagy Mexikó felé, ezek mindenképpen ilyen fontos térpiacok. Mondjuk az elektromos autózásnak a térnyelése azért nem annyira erős, mint Európában. Tehát a kínaiak számára azért egy olyan stratégia látszik körülvonalazódni, hogy nem csak Európára teszik a téteket, hanem más országokra is. És szerintem az lesz a vége ennek, hogy néhány nagyobb gyártó kevesebb márkával, de nagyobb volumennel fog próbálni betörni az európai piacra.
Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával Péli Nagykata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A nukleáris fegyverekre fordított globális kiadások 13%-kal emelkedtek tavaly, rekordösszeget jelentő 91,4 milliárd dollárra. Az Egyesült Államok és Kína fordítja a legtöbbet ilyen fegyverekre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet adatai szerint a nukleáris robbanófejek száma is növekedett, jelenleg 12.121 darab van világszerte. Jens Stoltenberg NATO főtitkár nemrég azt nyilatkozta, tárgyalások folynak arról, hogy több nukleáris fegyvert helyezzenek készenlétbe. Hasonlóképp nyilatkozott a Fehérház fegyverzet ellenőrzésért felelős igazgatója is, aki szerint az Egyesült Államoknak növelnie kell a stratégiai nukleáris fegyvereinek telepítését, a Kína és Oroszország jelentette fenyegetések közepette. Bendarzsevszki Antont, az Economus gazdaságkutató alapítvány szakmai igazgatóját Nagy Károly kérdezte.
A nukleáris fegyverekkel kapcsolatban több kutatás, számítás is kijött, hogy tavaly mennyit költöttek rájuk, illetve hogy a szerepük a stratégiai elrettentésben mennyire fokozódott. Az egyik, hát fogalmazok úgy, hogy szervezet a nemzetközi kampány a nukleáris fegyverek eltörlésért számításai szerint 13%-kal emelkedtek a nukleáris fegyverekre fordított globális kiadások tavaly, rekordot értek el, és hát úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok és Kína fordítja erre a legnagyobb összegeket. Aztán van egy úgynevezett Stockholmi Békekutatóintézet, ami szintén arról számolt be, hogy az aktív nukleáris robbanófejek száma növekedett. Te mivel magyarázod ezt? Egyértelműen ez a háborúknak a hozadéka, vagy ez másra magyarázható?
Egyértelműen a háborúk hozadéka, és hát sajnos vagy nem sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljesen érthető, logikus folyamat, amit látunk a világban. Ugye a hidegháború korszak alatt elindult egy durva fegyverkezési verseny, aminek ugye a vége a Szovjetunió összeomlása lett 1991-ben, de a csúcsponton a 60-as, 70-es években és a 80-as évek elején a hidegháború két versengő hatalma, a Szovjetunió és az Egyesült Államok évről évre egyre több nukleáris robbanófejet állított harcrendbe, egyre többet gyártottak, ez képezte lényegében az elrettentési potenciált, és ezek a fegyverek lényegében ma is ott vannak a készleteken, és a Szovjetunió összeomlása után, miután eltűnt a hidegháborús feszültségek, a hidegháborús ellenállás, szembenállásnak az egyik oldal, az egyik fele, és az Egyesült Államok kvázi domináns hatalommá vált ebben az új világrendben, eltűnt a veszélyérzet, eltűnt az a fajta tényező, amiatt fegyverkezni kell, és ahogy látjuk például Európában is, de hát az Egyesült Államokban is némileg hasonlóképpen az országok nem költöttek katonai kiadásokra, nem fegyverkeztek egyáltalán, és a meglévő nukleáris készletek is abban az állapotban maradtak, abban a konzervált állapotban maradtak, amilyenben ugye a fegyverkezési verseny vége és a hidegháború vége találta őket. Tehát most azok a katonai arzenálok, amelyek az Egyesült Államoknál vagy Oroszországban találhatóak, 99%-ban a 60-as, 70-es, 80-as években legyártott fegyverekre épülnek. És most, hogy újra megjelent a háború veszélye, azfajta globális háború veszélye, vagy legalábbis egy ilyen feszültségnek a veszélye, teljesen természetes, hogy a világ vezető hatalmai újra elgondolkodtak azon, hogy vajon a meglévő nukleáris készletei elegendőek az elrettentéshez, vajon ezek a fegyverek egyáltalán működőképes állapotban vannak-e, hiszen ezeknek a nukleáris robbanófejeknek van egy szavatosság ideje. Tehát az, ami a 60-as években volt legyártva, durván 60 évvel ezelőtt, ez nem biztos, hogy működőképes most 2024-ben. Nem biztos, hogyha elindítják, rászerelik egy hordozóra, nem biztos, hogy célba éréskor felrobban, nem biztos, hogy célba ér, egy elpévesztőt. Itt sor olyan tényező van, ami mondjuk úgy, hogy degradálta ezeknek a fegyvereknek a hatásosságát, és ezzel ugye az elmúlt évtizedekben senki nem foglalkozott, és most hirtelen az országok ráeszméltek, hogy háborús veszély idején megint csak jó lenne karbantartani és modernizálni ezeket a régi fegyvereket.
Még az orosz-ukrán háború kitörése előtt Donald Trump idején kezdték el emlékeim szerint az amerikai nukleáris arzenát modernizálni, vagy legalábbis Donald Trump bejelentette, hogy ezeknek a modernizációját elindította. A modernizáció az akár működésképtelen rakéták és nukleáris robbanófejek helyett újak legyártását is jelenti, vagy adott esetben még egy 60 éves fegyvernél is elég bizonyos alkatrészeket kicserélni szerinted?
Ezeket a régi fegyvereket folyamatosan semmisítik meg. Tehát van egy meghatározott életkor ezeknek a fegyvereknek, ezt egyébként kezdetben nagyjából 30 évre maximálták. Egyszerűen a nukleáris fegyverek fizikai, kémiai tényezőiből fakad. A plutóniumnak az úgynevezett alfa bomlása során olyan részecskék szabadulnak el, amelyek aztán instabillá teszik a robbanófejet, és nem biztos, hogy működőképes marad. Nincs garancia arra, hogy működőképes marad ez a fegyver néhány évtized elteltével. Aztán ugye a robbanóanyagnak van egy szavatossága, és ugye minden attól is függ, hogy hogyan tartották karban ezeket a fegyvereket. Tehát megfelelő karbantartással ezt a kezdetben meghatározott 30 éves üzemidőt, azt mondjuk ilyen 40-45 évre meghosszabbították, de ugye itt is vannak kétségek, hogy például a Szovjetunió összeomlása után a 90-es évek Oroszországában mennyire volt pénz például ezeknek a fegyvereknek karbantartására, és olyan milyen állapotban vannak ma azok a raktárakban lévő nukleáris fegyverek. Minden esetre ezeket ugye fokozatosan, ahogy a szavatossági idő lejárt, ezeket az eszközöket folyamatosan vonták ki a forgalomba, úgymond, és semmisítették meg. Ugye azt is látni kell, hogy a 80-as években elindult egy leszerelési folyamat, egy sor szerződés született a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, amelyek drasztikusan korlátozták az elérhető nukleáris robbanófejek számát. Csak hogy ugye perspektívába helyezzem, a 80-as évek elejére a hidegháború csúcspontján világszerte nukleáris robbanófejek száma meghaladta 70 ezer nukleáris fejet. Hatalmas mennyiségről beszélünk, több mint 70 ezer nukleáris robbanófejről beszéltünk, és a különböző szerződések értelmében ezt a számot drasztikusan csökkentették. Most az általad is hivatkozott CIPRI jelentés 13 ezer nukleáris fejet számolt, és ebből is valószínűleg egy része már szavatosságon túli, több mint 9 ezer robbanófej az, amivel a CIPRI számó, ami használható, felhasználható. Ez ugye a töredéke annak a 70 ezer robbanófejnek, ami még 40 évvel ezelőtt elérhető volt világszerte. Tehát ezeket fokozatosan kivonták a forgalomba, és fokozatosan megsemmisítették. Az Egyesült Államok jelenleg durván 5500 robbanófejjel rendelkezik, Oroszország durván 6000 robbanófejjel rendelkezik, és a kérdésedre egyébként a válasz az, hogy újakat fognak gyártani, vagy gyártanak, hogy ezt nem tudjuk pontosan. Ugye a nemzetközi szerződéseknek az is a jelentősége nem csak abból állt, hogy megmondták, hogy mennyi fegyvere lehet a peleknek, és mennyit lehet folyamatos készenlétbe tartani, hanem ellenőrizhetőséget biztosítottak. Tehát az, hogy pontosan tudjuk, hogy az Egyesült Államoknak 5550 robbanófeje van, az annak köszönhető, hogy a START, majd az új START egyezmény keretében lehetőség volt megfelelő katonai bizottságok által az egyik és a másik félnek eljönni a másik fél nukleáris létesítményeibe, katonai raktárjába, megkapni a megfelelő jelentéseket és leellenőrizni, hogy valóban ennyi van elérhető. De azt, hogy például Kína mennyi nukleáris robbanófejjel rendelkezik, senki nem tudja. Tehát, hogyha valaki megnyitja a CIPRI-nek a jelentését, akkor azt látja, hogy néhány száz robbanófej, néhány száz, az azt mondjam, elég tág értelmezés. Persze töredéke vagy az Egyesült Államok vagy az Oroszország által birtokolt robbanófejeknek, de hát akkor sem tudjuk pontosan. És mivel ezek az államok már kiléptek a korábbi korlátozó egyezményekből, a fegyverkezési folyamat, ami elindult, azzal is veszélyeztet bennünket, hogy lehet, hogy néhány éven belül fogalmunk sem lesz, hogy valójában az Egyesült Államok vagy Oroszország mekkora nukleáris arzenállal rendelkezik, hiszen az ellenőrizhetőség az kiesett ebből a képletből.
Rendelkezik még nukleáris robbanófejekkel Nagy-Britannia, Franciaország, Ázsiában pedig Pakisztán, India, Észak-Korea és hát Izrael. Az, ha az irániak mondjuk nukleáris fegyverhez jutnak, és mondjuk ezt be is vallják, jelent az stabilitás szempontjából bármiféle visszaesés, tehát tényleg nagyon-nagyon komoly gond lenne Irán nukleáris fegyverhez jutása, vagy inkább ezt azok az országok szeretik terjeszteni, amelyek szemben állnak vele, akár politikailag, akár katonailag?
Ez a nagyon szűk elit klub, azoknak a klubja, akik nukleáris fegyverekkel rendelkeznek, 90 ország van, amelyeket te is felsoroltad. Hiába született 1968-ban egy megállapodás, ami tiltotta a nukleáris fegyvereknek a katonai nukleáris technológiának az elterjesztését. Számos ország a megállapodás után szerezte meg a nukleáris fegyvereit, például Izrael, India, Pakisztán, Észak-Korea már mind a 68-as megállapodás után lettek nukleáris hatalmak. Az, hogy Iránnak a csatlakozása ehhez az elit klubhoz mennyire destabilizálja a térséget, ez kérdéses. Én nem vagyok annak a térségnek a szakértője, de azt gondolom, hogy ebben a klubban mindenki felelősségteljes szereplőként viselkedik, mindenki pontosan tisztában van a nukleáris fegyverek bevetésének a veszélyeivel és kockázataival, és az iráni nukleáris program elsősorban az elrettentésre irányul, hogy megakadályozzák, hogy más országok beavatkozzanak Irán belügyeibe, vagy destabilizálják az iráni államiságot, tehát ők erre szoktak hivatkozni. Gondoljunk bele abban, hogy ha Líbia nukleáris fegyverekkel rendelkezik, akkor valószínűleg nem történik meg a nyugati beavatkozás Líbiába, vagy hogyha Ukrajna nukleáris fegyverekkel rendelkezik, akkor nem történik meg az orosz támadást Ukrajnával szemben. Tehát nyilván a nukleáris fegyvereknek a birtoklása az egy olyan gátat szab más országok étvágyának, ami megvédi azt az országot. Ami ugye aggasztó Irán esetében, és amiről ugye hivatkoznak a nyugati hatalmak, hogy Irán döntéshozóinak minden nyilatkozatában, politikájában azt szerepel, hogy nem ismerik el Izraelt, mint államot, és végső célnak Izrael ellehetetlenítését, megsemmisítését tűzik ki, és ez az, ami ugye aggasztó, hogyha egy ilyen ország nukleáris fegyverekhez jut, akkor ez mennyire fog veszélyt jelenteni Izrael létére nézve, de Izrael ezért próbálja minden eszközzel megakadályozni az iráni nukleáris program haladását, de hát nem vagyok benne biztos, hogyha valóban nukleáris fegyverhez jutnak, akkor nem fognak olyan felelősségteljes módon viselkedni más klubba tartozó országok.
Bendarzsevszkij Antont, az Economus gazdaságkutató alapítvány szakmai igazgatóját Nagy Károly kérdezte. A hírek után azonnal folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket!